Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harrév komáromi várban találkozott Robert Fico szlovák kormányfő, Alexander Vučić szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Orbán Viktor közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben, tette hozzá. Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak, mondta a magyar kormányfő. Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy határozottan fellép az illegális migrációval szemben, a témában közös nyilatkozatot fogadtak el. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a révkomáromi szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba az Elysée palotába. A francia sajtó, szintén az államfői hivatalra hivatkozva azt írta, Orbán Viktor és Emmanuel Macron megbeszélésére Magyarország soros EU elnöksége keretében kerül sor, és lehetőséget ad a következő Budapesten rendezendő uniós csúcs, illetve az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójának előkészítésére. A munkavacsorán a két vezető áttekinti a magyar-francia kétoldalú kapcsolatokat is, különösen az energia, a védelempolitika és a közlekedés területén. A soros elnök Oroszországot otthon a BRICS csúcs találkozójának csütörtökig. A kormányközi szervezetet 2009-ben alapította Brazília, Oroszország, India és Kína, egy évvel később csatlakozott hozzájuk Dél-Afrika, idén pedig Egyiptom, Etiópia, Irán és az Egyesült Arab Emirátusok. A tavalyi csúcs találkozó meghívást kapott a szövetségbe Szaúd-Arábia is, de mindeddig nem csatlakozott hivatalosan. A BRICS nem egy Európai Unió típusú szoros integráció, hanem inkább nem nyugati gazdaságok csoportja, amelyek koordinálják gazdasági és diplomáciai erőfeszítéseiket, törekvésük az is, hogy visszaszorítsák az amerikai dollár dominanciáját a nemzetközi kereskedelemben. Papírunk van róla, a világ egyik legversenyképesebb adórendszere a magyar. Magyarország a 7. helyre lépett előre a Washingtoni Elemzőintézet nemzetközi adóversenyképességi rangsorában, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály kiemelte, a Tax Foundation adóversenyképességi rangsorában, tehát hazánk, az eddigi 11. helyről a 7. lépett előre a 38 OECD tagország közül. A nemzetközi adózási környezetben a 3., a társasági adókulcsban a 4., a magánszemélyek adózása terén pedig az 5. helyre sorolták Magyarországot. A tárcavezető ismertette, hazánk olyan országokat előzött meg, mint Svédország, Németország, Kanada, az Egyesült Államok vagy éppen Kóra. Idén augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628.800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 433.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 520.000, a nettóé 360.100 forintot ért el, 15,6, illetve 15,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A reálbérek tartós és érdemi bővülése hozzájárul az óvatossági motívum fokozatos oldódásához, így a fogyasztás élénküléséhez, a gazdasági teljesítmény növekedéséhez, reagált a foglalkoztatás politikáit felelős államtitkár. Comba Sándor kiemelte, a fizetések reálértéke már egy éve töretlenül emelkedik, miközben a foglalkoztatottság is folyamatos bővülést mutat. Felkészültünk a téli hajléktalan ellátásra, van elég férőhely, ezért senkinek nem kell az utcán tölteni a hideg éjszakákat, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár az ezzel kapcsolatos egyeztetést követően. Fülöp Attila elmondta, a központi költségvetésből mintegy 16 milliárd forintot biztosítanak ellátásra, ennek nagyjából a fele a fővárosba kerül, ami arányban van a Budapesten élő hajléktalanok számával. Az önkormányzatok ezt a feladatot egyházi és civil szereplőkkel közösen látják el. A nemzetünnep alkalmából változik a közlekedési rend. Október 23-án szerdán, azaz holnap, a vasúton az ünnepnapi menetrend lesz érvényes, a helyközi buszjáratok pedig munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek majd. Végül az időjárásról. Holnap délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap. Délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Jelenics Istvántól búcsúzik október 15-én a piarista rend, a sok-sok piarista öregdiák és a Magyar Egyház számos tagja, aki hálás szívvel gondol vissza a 92. életévében szeptember 26-án elhunyt szerzetesre. Kevéssé van a köztudatban a rendszerváltozás táján, egy évtizeden át provinciálisa volt a rendnek. Ezt az időszakot idézzük fel egy 12 évvel ezelőtt készült interjúban. Jelenics tanár úr, filosz,
azon kívül, hogy lelkipásztor és piarista pap. Ugyanakkor életének egy nagyon fontos időszaka volt, meg a piarista rendnek is egy nagyon fontos periódusa volt, amikor a rend élén kellett eldöntenie, hogy merre tovább a piarista hajónak a rendszerváltozáskor, az előtte levő évektől, az utána következő néhány évig, ő volt az, akit a rend előre tolt. Gondolom, hogy mint pupa hátán úgy kellett ez Jelenics tanár úrnak, de hála Istennek helytállt, és nem is akárhogy.
Igen, 1985-ben választottak engem provinciálissá, ami többé-kevésbé valóban váratlanul ért. Manapság ugye úgy tartjuk számon ezeket az éveket, hogy a diktatúra utolsó évei, tehát ezt akkor nem tudtuk, hogy ezek az utolsó évek, és nagyon érdekes, hogy én visszanézek. 85-től 95-ig voltam tartományfőnök, háromszor megválasztottak így egymás után, és tulajdonképpen az első évek azért még a diktatúrának a markában zajlottak. Mi ezt jobban átéltük talán, mint mások, mert az egyházi dolgokban merevebb volt a diktatúra az utolsó éveiben is, mint talán a gazdasági életben, vagy hát akár bizonyos vonatkozásban a politika egyéb területein. Akkoriban a tartományfőnökség nem jelentette azt, hogy különösebb lehetőségek között dönteni kellett volna, hanem hát haladni kellett, vagy fenn kellett tartani azt az állapotot, amelyet a számunkra a jogi keretek voltak éppen biztosítottak, vagy lehetővé tettek. Tehát egy belső életben volt valamiféle szabad, viszonylag szabad mozgása a tartományfőnöknek. Mondjuk, hogy a két ház közül hova helyezi a rendtagokat, és így tovább. Ugye a mozgás lehetőség, vagy a döntés lehetősége nagyon szűkös volt ebben az időben. És ugye, hát esetleg az, hogy a rend egyetemével való kapcsolatunkat is ugye hát fenn kellett tartanunk, ezt akkoriban már bizonyos mértékig ezt a közeledő átalakulás jelezte, hogy például lehetővé tették, hogy részt vegyünk a rendi káptalanokon, és valami módon személyesen is belekapcsolódjunk a világon folyó piarista életbe.
A rend egyetemén a rend egyetemes vezetését értette a tanár úr, tehát a római központot.
Így van, igen, Rómában van a rend központja, de hát Dél-Amerikában, máshol, Spanyolországban, Itáliában vannak házaink, és hát Lengyelországban is. Tehát ezeknek a életébe jobban bele tudtam pillantani akkor, amikor tartományfőnökként ezeken a káptalanokon, illetve összejöveteleken részt vehettem. A itthoni életet, mondom, ez a bizonyos fajta stagnálás és összeszorítottság jellemezte, amit örököltem, és aminek nem lehetett változtatni, vagy álmodni sem nagyon lehetett arról, hogy változtassunk rajta. Mondjuk például érdekes volt, idejött a generális rendfőnök, tehát az egyetemes rendfőnök vizitációra, vagy pedig hát ismerkedésre látogatást tett az Állami Egyházügyi Hivatalban, és természetesen püspökökkel kapcsolatot keresett, és hát velünk beszélt, és akkor ugye azt mondta, hogy hát két házban élünk itten, mind a kettőben nagyon sokan. A nyugati országokban már tapasztalható volt az, hogy a rendbe jelentkezőknek a száma csökken, és az intézmények fenntartása körül gondok jelentkeztek. És akkor azt mondta, hogy egyébként pedig ugye a rend utakat keresett a harmadik világba, Afrikába, máshová, ahol tényleg mondjuk az oktatásnak a ügye megoldatlan, és ahol a rendnek az eredeti missziója, hogy szegény gyerekeket keresünk, akik nehezen jutnak el a tudáshoz, hát az jobban megvalósult. És akkor azt mondta, hogy itt olyan sokan vagyunk, hogy szinte vétek ennyi piaristának néhány diák körül toporognia, úgyhogy hát megpróbálja kieszközölni az államnál, hogy lehetővé tegyék, hogy jó sok néhány tucat piarista is esetleg elmenjen Afrikába például, és akkor ott beálljon egy szabadabb világ iskolai munkájába. És akkor azt mondta, az evangéliumból idézte ezt, hogy hát az van az evangéliumból, hogy menjetek, és ha valahol nem fogadnak be titeket, hát rázzátok le a port a lábatokról, és menjetek tovább oda, ahol szíves ebben hallgatnak a szavatokra, hát ez a mi dolgunk is. És akkor én azt mondtam, hogy hát ez egy kicsit félrevezető ez az evangélium mondat, mert én úgy látom, hogy a magyar társadalom minket nagyon is befogadna, vagy befogad, hiszen túljelentkezések vannak az iskolákban, és sokan szeretnék a gyerekeiket ránk bízni. Az állam meg a törvényes viszonyok ezt most nem teszik lehetővé, de innen elmenni mégiscsak vétek volna, mert azok, akik itt ezekben az iskolákban tanárnak jelentkeztek, vagy az itteni piarista életbe felvételt kértek, azok ennek a magyar társadalmi szükségletnek a kielégítésére vállalkoztak tulajdonképpen, és hát mi bízunk benne, hogy egyszer lehetővé válik az, hogy itthon nagyobb teret kapjunk. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar valósággá válik, mert még a saját tartományfőnökségem idején ugye sok új vagy régi iskolánkat újra megnyithattuk, és éppen, hogy kevesebbennek bizonyultunk, mint amennyire szükség vagy lehetőség volna, amennyinek a munkájára itt alkalom nyílott. Hát ilyesféle érdekes emlékek idéződnek föl bennem ezekből az időkből.
Provinciálisság időszakának a rendszerváltás körüli dilemmáira térjünk vissza. Onnan tudom, hogy ez mekkora fejtörést okozhatott, mert Hegedűs Kolozs ferences provinciális nekem elmesélte, hogy a maga rendjén belül mit élt át, hogy most mit átvenni, hova menni, miért próbálni kárpótlást kérni, menjünk-e Erdélybe, mi mit csináljunk Kárpátaljával, mit csináljunk az amerikai misszióval. Tehát volt egy hatalmas örökség, ami 1950 előtti dicsőséges korszaka rendnek, eltelt közben 40 év, egy viszonylag nyomorúságos 40 év, és akkor látszólag most mindent lehet, és egy nagy társadalmi nyomás is jön mindenhol, ahol valamikor jelen volt a rend, jönnek a delegációk, meg az önkormányzati kérések is jó esetben, hogy menjen vissza a rend. Jelenics István által vezetett piarista rend más utat választott, mint mondjuk a bencés rend, nyilván más utat, mint a ferencesek. Mi volt a piarista út?
Hát nekünk könnyebb helyzetünk volt, mint a ferenceseknek, mert az ő egykori működésük sokkal változatosabb volt. Missziókban is részt vettek, részben pedig hát itt Magyarországon is, ugye nekik nagyon kevés iskolájuk volt, és azt csak szükségből vállalták itt ott, és a diktatúra évei alatt is, akik ferencesek lettek, azok hát igyekeztek természetesen megfelelni az iskolai tanári feladataiknak, de ugyanakkor ápolták magukban egy szélesebb spektrumú rendi hagyománynak az emlékeit. Tehát akkor is nem csak az volt a kérdés, hogy milyen iskolát vegyenek át, mert iskolát nem nagyon kínáltak föl talán nekik, hanem inkább az, hogy a pasztorációba mennyire térjenek vissza, stb. Tehát, hogy a régi gazdag spektrumot mennyire lehet ezek között a körülmények között visszaállítani. Nekünk hát hasonló helyzet volt a bencéseké is, hogy ők is ugye akkor kezdtek, olyan bencés csoportok alakultak ki, akik azt mondták, hogy hát az iskola az nem föltétlenül tartozik az ő igazi működési területei közé, tehát egy ilyen remete emléket, nem tudom mit átvenni, és akkor elmentek Bakonybélbe, stb. Tehát ők nem föltétlenül az iskolákban gondolkodtak. Nekünk viszont természetes volt, hogyha valahol, hát most az oktatás területén kell megtennünk azt, amit tudunk. Inkább az volt a kérdés, hogy tényleg mit racionális vállalni, vagy mit nem, mitől kéne visszahőkölni. Ami alapvető dolog volt, az, hogy hát itt ugyanakkor az egész magyar katolikus oktatásnak az ügye is hát kockán forgott, mert nem csak nekünk, hanem hát máshol, tehát másfajta iskolák, katolikus iskolák megnyitására is lehetőség nyílt, és ez iránt ugye a katolikus társadalomban egy nagyon élő igény fogalmazódott meg, hogy hát ha lehet, akkor tegyük meg ezeket. De ugyanakkor arra nem gondoltak az emberek, akik az oktatás ügytől távol éltek, akár mint szülők is, nem a tanárok fejével gondolkodtak, hogy tulajdonképpen a diktatúra évei alatt nem nagyon lehetett keresztény tanárokat képezni. Tehát az egyháznak nem csak pénze nem volt, hanem személyi állománya sem volt arra, hogy igazán katolikus iskolákat létesítsen. Tehát mindenképpen meg kellett alkudni azzal, hogy ha mégis csinálunk, akkor részben nehezen tudunk megfelelő tanári kart összeszedni, és akkor is olyanokat, akik esetleg hajlandók együttműködni velünk, de nem föltétlenül teljes odaadással keresztények vagy hívő emberek. Tehát ez egy nem könnyű dolog volt, és ugyanakkor a társadalomban élt egy ilyen türelmetlen igény, hogy hát csináljuk már meg, ha szabad, akkor most mi akadály van, nehéz megmagyarázni, hogy hát most kiből lesz majd a tanár, vagy ha már most lehet az egyetemen ki fog az egyetemen katolikus tanárokat képezni, mert az egyetem tanárai sem katolikusok, tehát hogy a minkben most már odaengedik a tanárokat, hogy diplomát szerezzenek, de nem tanítják meg ott őket egy keresztény történet szemléletre, stb. Tehát valahol csak el kell kezdeni az egészet, és megalkuvások árán kell elkezdeni a célnak a tudatában azzal, hogy ezt a célt mások is vállalják, de egyelőre még nem leszünk abban a helyzetben, hogy teljesen tökéletesen azt tegyük, amit egyszer elérni szeretnénk. Úgyhogy ezeket a dolgokat kellett végig gondolnunk, és mi láttuk, hogy még mindig mi vagyunk abban a helyzetben, hogy leginkább ugye gyakorlatunk van mégis az iskolák föntartásában, vagy az iskolai gondolkodásban, és hogyha lesznek olyan tantestületek, amelyek azt mondják, hogy ők maguk nem feltétlenül mindegy szálig keresztények, de nem is ádáz ateisták, tehát nem fognak ellenünk dolgozni, hanem segíteni akarják a mi talpra állásunkat, a munkánkat őszintén, akkor mi irányítani tudunk egy ilyen testületet, vannak tapasztalataink, ők is megbecsülnek minket, mert a pedagógiai munkáinkat értékelik, szívesen csatlakoznak hozzánk. Tehát ezekre még mindig nekünk van nagyobb esélyünk, mint mondjuk egy püspöknek arra, hogy ő maga a saját székvárosában, vagy a saját egyházmegyében ilyen katolikus iskolákat létesítsen, és tárgyaljon olyan világi emberekkel, akiknek a nyelvét sem érti, és akiknek a hitelességét, szakmai képességét alig ha tudja megítélni.
Emlékszem, talán Moson-Magyaróvárral kezdődött.
Hát igen, Moson-Magyaróvár volt az első nagyon érdekes lépés, ami még egy furcsa közegben született meg. Ugye a Moson-Magyaróvári 56-os sortűznek az emlékét akarták valahogyan hát egy kicsit jóvá tenni, és akkor kérték a város közvéleményétől, hogy mi az, amit szeretnének, és azt akkor megadják, míg a rendszerváltozás előtti utolsó órákban, és akkor a városban ez fogalmazódott meg, hogy egy keresztény iskolát szeretnének a volt piarista gimnáziumban. Akkor megkérdezték tőlünk, hogy mi, mint egykori tulajdonosok, hozzájárulunk-e egy ilyen iskola létrehozásához. Hát természetesen mondtuk, hogy örökben örülünk, hogy ilyen iskola van a régi épületünkben, mintha egy állami iskola van ott. És akkor azt is vállaltuk, hogy egy ökumenikus iskolának a kialakulásához ilyen szakmai segítséget nyújtunk. Tehát elmentünk oda, és az ebbe jelentkező tanárokkal elbeszélgettünk, kiválogattuk közülük azokat, akiket legalkalmasabbnak láttunk a tanári kar megszervezésére. Tárgyaltunk az egyházakkal, és kialakítottunk ott egy ilyen ökumenikus iskolát az iskolánk egykori épületében, de azzal a gondolattal, hogy nem az egész iskolát vesszük át, és telepítjük ki belőle, vagy tesszük ki belőle azokat, akik nem akarnának egy ilyen iskolába tanítani és helyükbe, ugyanazoknak a diákoknak a nyakába egy új tantestületet, hanem egy lassan növekvő iskolát alakítunk ki, amelyik az első osztálytól indul, és lassanként kiszorítja az épület együttesből az ott működő és lassan elhaló állami iskolát. Hát ez az együttlét is itt is, meg más iskolákban is természetesen vetett föl nehézségeket. Nem könnyű egy ilyen dolgot barátságosan lebonyolítani. Hát igyekeztünk itt kulturáltan vagy barátságosan intézni ezt, és aztán akkor később alakult ez úgy, hogy mikor már szélesedett a spektrum, akkor a többi egyház mondta azt, hogy hát legyen akkor ez katolikus iskola, vagy legyen egyenesen piarista iskola. És maga a tantestület is akkor ezt az átalakulást szívesen elfogadta, és akkor efelé fordult ez az egész vállalkozás. De aztán máshol is ugye a régi diákjaink voltak azok, akik elsősorban megindították itt a kezdeményezéseket, és akkor ezek a felkeresések jutottak el hozzánk. Oda mentünk elsősorban, ahol úgy láttuk, hogy csak ugyan jelentős társadalmi háttere van ennek a kezdeményezésnek, de például ugye nem tudom, jöttek Vácról, nem is a régi diákjaink, hanem a városnak a vezetőségéből valakik, hogy a váci egykori rendházunkba akarják áttelepíteni a Szentendrei Teátrumot, és annak a belső udvarát úgy átalakítani, hogy ott egy város számára hozzáférhetővé tegyék, városi színházat oda létrehozzanak, és ha ezt megcsinálják, akkor az egész épület maradandóan hát átalakul, és soha többet nem lesz belőle piarista iskola. De most talán mi ezzel ellen tiltakozhatnánk, és akkor ottan megtelepíthetnénk. Éppen az ottani iskolának a vezetője volt az, az igazgatója, aki ezt jelezte nekünk, mert ő nem tudta volna megőrizni az épületet, viszont a mi hozzájárulásunkkal ezt meg tudta oldani, hogy még ők is ott maradtak hosszú ideig, és másrészt pedig megfelelő épületet építettek nekik helyette, és nem egyszerűen az ő épületükbe helyezték el ezt a teátrumot. Tehát nagyon érdekes érdekkapcsolatok jöttek létre akkor, amikor kiderült, hogy ezen a nyomon esetleg azt az intézményt is, amelyik most elveszíti a régi házat, ami pedig működött, viszonylag kedvező helyzetbe lehet hozni. Tehát nagyon érdekes módon sikerült például Vácot egy sok-sok korosztályhoz tartozó színes tantestületet kialakítani. Máshol például Szegeden ott egy fiatal tantestület született meg és állt föl. Mindegyiknek megvolt a maga szépsége, és ugyanakkor hát bizonyos kockázatai is. De ezek a dolgok nagyon, nagyon gazdagok és nagyon változatosak voltak, és nagyon egyedi utakat járt egy-egy iskola. Mi nem, általában nem szerettük azt, amit mások több helyen alkalmaztak, hogy egy egész iskolát, ahogy mondják, hogy tokkal, vonóval átvettek, és akkor aki nem akart ott tanítani, azt annak útilaput kötöttek a talpa alá, kerestek helyette mást, hanem mi ezen voltunk, hogy ha nehéz is mondjuk egy olyan iskolát elkezdeni, ahol csak első osztály van, mert az első osztályban is kell 6-8 tanár, és ha csak egy osztály van, akkor az csak esetleg heti 2 órába tanít, hogy fogjuk alkalmazni, hogy fogjuk odakötni, de mégis ezt választottuk, tehát egy ilyen lassú felmenő rendszerben építkező megoldást, és ezeknek a segítségével jutottunk itt is, ott is, hát bizonyos pozícióba. Például a Nagy Kanizsán ugye úgy kezdődött a dolog, hogy először csak egy régi óvodába telepettünk meg, vagy mibe, ahol tényleg csak az első osztályt tudtuk elhelyezni, és ahogy a második is megalakult, helyileg is máshová kellett mennünk. Vagy Szegeden, ugye a régi épületünkben egyetem van most, és azt nem nagyon könnyen lehetett volna onnan kimozdítani. Nem is nagyon kedvező helyen van ez, mert nem volt udvara, stb. A város belsejében nagyon monumentális, de nem feltétlenül középiskolának való épület. És akkor először a minoriták rendházába kaptunk helyet, ott a régi rendházba, ahova a minoriták akkor még nem jöttek vissza, ott kialakultak, még konténereket kellett mellé tenni, és ott konténerekben voltak tantermek, és utána született meg ez a lehetőség, hogy a város nagyon gáláns gesztussal ingyen hatalmas telket adott nekünk, ahol egy új iskolát fölépíthettünk, és az államtól pedig kaptunk kárpótlási összegként egy akkora pénzösszeget, amivel fel lehetett építeni egy új iskola központot, illetőleg hát templomot és minden.
A 90-es évek elejétől kezdődő időszak eredményeként ma Moson-Magyaróváron, Nagykanizsán, Vácott, Gödön, Szegeden, Sátorralja Újhelyen és a két régi helyen, Kecskeméten és Pesten működik a rend. Kifelejtettünk valamit, vagy nagyjából ez a keret?
Nem, azt hiszem, ezek az intézmények vannak, de ugye az is hozzátartozik ehhez, hogy a hajdani iskoláink is növekedtek, mert ugye 4 osztályos gimnáziumok voltak, most Pesten 6 osztályos van, Kecskeméten 8 osztályos, és aztán esetleg még nem csak 2-2 párhuzamos osztály, hanem megnyitottunk másokat. És aztán újszerű, hát ilyen feladatok is jelentkeztek, mert mondjuk például egy olyan városban, ahol katolikus leánygimnázium nem létesült, ott a szülők igényelték, hogyha már fiúkat katolikus iskolába adják, akkor a lányokat is szeretnék ilyenbe adni, és akkor koedukációra tértünk át itt is, ott is, ami a rendnek az életében Magyarországon legalábbis új dolog. Meg az is, hogy ez a sok helyen elinduló iskola rendszer, ez nem azt jelenti, hogy mindenhol ugyanolyan iskolát akarunk csinálni, hanem hát a helyi viszonyokhoz kell igazodnia egy iskolának, hogy ott tulajdonképpen mire van szükség. Ugye a diktatúra évei alatt furcsa módon abban néhány iskolában nagyon sokan szerették volna gyereküket járatni, válogatni kellett, és természetesen hát a jobb eredményt elérőkkel vagy a tehetségesebbekkel foglalkoztunk elsősorban, mert milyen más választási alapunk lehetett volna. De a mi hivatásunk a gyöngébekhez is szól, és ha egy újonnan meginduló iskolába, mondjuk a környező, például Vácra is, ugye nem tudom, a környező falvakból olyan gyerekek jöttek, akik hazulról kevesebb műveltségi háttérrel jelentkeztek, mint mondjuk a pesti iskolánkba érkezők, és azokkal is igyekeztünk szót érteni, és azokat ott megsegíteni, ahol tartottak. Tehát ez is színezte a rendnek a palettáját, vagy a rendi tevékenységnek a körét, a formáit.
Azt hiszem, Jelenics tanár urat olyan sok támadás nem érte, mint amikor a pesti piarista gimnázium épületét visszakérték, és a magyar művésztársadalom jelentős része háborgott, hogy a magyar avantgárd irányzatok otthona, a legendás egyetemi színpad kápolna lesz, kihallott még ilyet.
Maga a színház szívesen elment innen. Tehát inkább egy ilyen játék volt ez, hogy a rendszerváltozással magának a színháznak a vezetősége mérte ezt föl. Ez a avantgárd színház a felhajtó erejét elvesztette, mert éppen az volt a sármia, hogy a rendszer ellen tiltakozik, de most már nem akar az új rendszer ellen tiltakozni, tehát ezt a tiltakozásból fakadó érdekességét elvesztette, és ők úgy látták, hogy egy kisebb, másfajta környezetben volna jó folytatni a munkájukat, viszont ugyanakkor ahhoz, hogy ezt a költözködést lebonyolítsák, ahhoz sok hát együttéző embernek a közelségére meg a segítségére szükségük volt, és ezért nem állták útját annak, hogy ezek szomorkodjanak azon, hogy őket innen kiteszik. És tényleg ilyen nagy hírverés folyt. Egyszer volt, hogy Amerikából valami nagy lapnak a szerkesztőségéből hívtak föl, és kérdezték, hogy hát nem félek-e attól, hogy most ez a színpad szűnik meg, és ebből lesz kápolna, és előbb-utóbb Pest összes színházaiban majd templomokat fognak építeni. Hát akkor mondtam, hogy nem tudtam, hogy híres lapjuk viclappá alakult át, mert hát ez viccnek is rossz, de a valóságban ilyesfajta veszedelmekről nincsen szó, és hát azt is elárultam nekik, hogy ez tulajdonképpen eredetileg kápolna volt, úgyhogy hát nem történik nagyobb igazságtalanság vele, mint hogy újra azzá lesz. Nem történik igazságtalanság, még olyan sem, mint ami a történelemben hát óhatatlanul előfordul.
Jelenics tanár úr 92. életévében szeptember 26-án elhunyt. Temetése október 15-én lesz a Fiumei úti temetőben. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a hitről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe bizalmat önthetsz. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtanítheted a másikat szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz annak, aki bizonytalan. Isten csak az út, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében felvillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt tudja cselekedni, ami lehetetlennek tűnik. Te viszont megteheted a lehetségest. Isten elegendő önmagának, de rád is számít.
Kedves gyerekek, a mai hittanórán a hitünkről fogunk beszélgetni. Azt szeretném elsőként megkérdezni, hogy hogy érzitek most magatokat?
Én egészen kipihennek érzem magamat, annak ellenére, hogy korán vagyunk, és igazából jól is érzem magamat, mert jól ébredtem.
Én is elég jól érzem magam, bár én egy kicsit fáradt vagyok.
Én fáradtan érzem magam, de jó volt most ide bejönni.
Én jól érzem magamat.
Hát örülök neki, hogy itt vagytok velem, és én ezeknek a találkozásoknak, meg a veletek eltöltött pillanatoknak nagyon örülök, és annak is különösen, hogy ilyen megfáradtan is egy péntek reggeli időpontban is tudunk egymásnak örülni, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Az is nagyon nagy örömmel tölt el engem, hogy lehet nektek hinni, lehet rátok számítani. Manapság a fiatalok nyilván a hit kifejezése alatt, és abban, hogy hisznek-e valakinek, vagy nem hisznek, egészen árnyalt dolgokra is szoktak gondolni. Ezt a hit kifejezést arra használtam, hogy jó érzés tudni azt, hogyha valamit megbeszélünk tegnap este, akkor az teljes mértékben az adott megbeszélésnek megfelelően az még másnap reggel is érvényes, és hogy tudom azt, hogyha megbeszéljük, akkor itt lesztek, és így hiszek nektek, hogy akkor én is itt leszek, és ez ugye nagyon nagy erőt tud adni. Jól gondolom? Viki, mit jelent a hit a te számodra az emberekbe? Meg szoktál bennük bízni? Hiszel az embereknek, vagy az emberekben?
Én olyan emberekben szoktam megbízni, akik így családtagok, meg a barátaim, hiszen egy idegenben nyilván nem fogok elsőre megbízni. Szerintem az idő az, ami nagyon sokat tud segíteni abban, meg az, hogy megismered az embert, hogy meg tudj benne bízni.
Nóri, te most középiskolás vagy, és visszatértél ide közénk. Hát te is tudsz erről, azt gondolom, hogy nagyon hitelesen beszélni, hogy a mai fiatalok hogyan állnak így a hittel kapcsolatban, hogy mennyire hisznek egymásnak, vagy mennyire lehet megbízni a másikban. Neked mi a tapasztalatod a saját korosztályodban?
Én az új osztályomból nem ismertem senkit, de 2 hónap alatt találtam olyan barátokat, akikben már most nagyjából meg tudok bízni, hogyha nem megyek például iskolába, és hogyha baj van, akkor azért nem megyek. De nagyon sok idő kell még ahhoz, hogy szerintem az egész osztályunk jobban összeszokjon, és hogy így többen is megbízunk egymásban.
Köztetek van-e értelme a hit kifejezésnek, vagy a hitnek a fogalmának, hogy mennyire tudsz bennük megbízni, mennyire tartják be, amit ők mondanak? Vagy csalódtál-e már, mert azt hitted, hogy számukra is ugyanazt jelenti az, hogyha amit megígérnek, vagy amit megbeszéltetek?
Még nem volt ilyen csalódás, mert hogyha mondjuk megbeszéltük, hogy valaki segít valakinek a háziba, vagy odaadom, hogy lemásolják, vagy bármi, akkor ez úgy is volt.
Hogy mit jelent hinni, nem is olyan egyszerű ezt megmondani. Nézd csak, mennyi mindenre használjuk ezt a szót. Azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsot. Miért ezt mondjuk, hogy azt hittem, hogy ott hagytam a kulcsot? Miért használtuk ezt a kifejezést, Barna?
Mert nem vagyok benne biztos, hogy így van, hogy az asztalon hagytam a kulcsot, de mégis van egy ilyen érzésem, hogy nem látom a kulcsot az asztalon, de valami miatt úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Miért mondjuk azokat a kifejezéseket a hittel kapcsolatban, hogy hiszek neked, Viki?
Hát, hogyha elfogadjuk és igaznak tartjuk azt, amit a másik mond, és reméljük azt, hogy nem csapnak be, és ez persze azt is jelenti, hogy rendes embernek tartjuk az illetőt.
Kire alkalmazzuk, vagy mibe alkalmazzuk a hiszek benned kifejezést?
Ilyet nem mondunk akárkinek. Itt ugyanis fontos már a kölcsönös bizalom, a személyes kapcsolat. Ismerlek téged, ismerem a képességeidet, és ezért bízom benned. Látok benned fantáziát.
Mennyire adnak nektek szárnyakat az ilyen kifejezések, amikor valakitől hallod azt, hogy hisz benned ezeket a mondatokat, vagy kitől hallod, vagy hallottál-e már? Van-e neked ilyen tapasztalatod, hogy valaki azt mondja neked, hogy hiszek benned, tudom, hogy képes vagy valamire?
Én számomra ez az egyik legnagyobb megerősítés, hogy jól csinálom, amit csinálok, vagy hogy álljak neki annak, amit csinálni szeretnék, mert ez a kifejezés szerintem az emberek legtöbben már nem mondja mindenkinek, és én ezt nagyon személyesen veszem, és ennek mindig nagyon örülök, ha valaki ilyet mond.
Mire tud téged motiválni, vagy mire tud inspirálni, hogyha azt mondja neked valaki, hogy hiszek benned?
Arra tud motiválni, hogy folytassuk azt, amit elkezdtünk, és azt a célt, amit kitűztünk, magunk elé tegyünk, megérte mindent, hogy elérjük.
Ad neked erőt az ilyen kifejezés, amikor elfáradtál, megfáradtál, vagy mondjuk magadban nem bízol?
Igen, mert akkor újra hiszem, hogy meg tudom azt a dolgot csinálni, vagy hogy tudom folytatni azt.
Az eddigi mondatokat az emberekkel való kapcsolatunkban használtuk, a hit kifejezést, és most nézzük meg, hogy mi a helyzet az Istennel kapcsolatban. Mi a helyzet, amikor azt mondom, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy esetleg akkor, amikor azt mondom, hogy hiszek egy Istenben? Nézzük meg, mi a tartalma annak a mondatnak, hogy hiszem, hogy van Isten.
Ez egy fontos kijelentés, ami azt jelenti, hogy nem láttam, hallottam őt úgy, mint egy húsvér embert. Valami okból azonban mégis kialakult bennem az a meggyőződés, hogy Isten van és létezik.
Hogy miért és hogy hogyan juthat egy ember erre a meggyőződésre, azt majd egy másik alkalommal beszéljük meg, de azt pusztán, hogy erre eljut erre a megállapításra, hogy hisz abban, hogy létezik Isten, ez önmagában már egy hitvallás, hogy a létezését nem kérdőjelezi meg. Nézzük meg, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy hiszek Istennek.
Elfogadom azt, amit a Szentírásban hallok, és igaznak tartom azt a hitet, amit Jézus Krisztus hirdetett.
Mit jelent az a kifejezés, hogy hiszek Istenben?
Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, már nem elég ezt vagy azt tudnunk Istenről. Személyes kapcsolatban kell lennünk vele, tényleg bíznunk el benne.
Mit is jelent tehát hinni Istenben? Volt már olyan, hogy nehéz élethelyzetbe kerültél, és segítségre volt szükséged. Kihez fordultál ilyenkor?
Istenhez, mert tudtam, hogy ő mindig ott van, és tudtam, hogy ha nem is most rögtön, de segíteni fog nekem.
Volt-e már veletek hasonló, hogy nehéz élethelyzetbe voltatok, és Istenre volt szükségetek?
Igen, szerintem nagyon sok embernek van, még hogyha nem is vallják be azt, hogy Istenre szükségük van, vagy nem vallásos emberek, de mindenkinek van olyan élethelyzet, amikor örülne a segítségnek, vagy annak, hogy minden jobbra forduljon.
Mi volt az oka annak, hogy ti ezekben a nehéz helyzetekben pont az Istenhez fordultatok? Miért nem inkább valami máshoz, vagy valaki máshoz? Mi sarkalt benneteket arra, hogy ne emberhez, ne más tudóshoz, orvoshoz, vagy nem tudom én kihez forduljatok itt, aki a Földön valami tudományt nagyon alaposan ismer, hanem az Istentől kérd a segítséget?
Mert ismerjük és megbízunk benne.
A hit tehát azt jelenti, hogy biztos vagy benne, Isten megbízható, ezért lehet rá számítani, lehet rá támaszkodni. Így van a második törvénykönyvben az ige. Ismert hát föl, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják a parancsait. Tehát biztosnak kell lennetek tehát abban, hogy az Isten végtelenül hűséges. És lehet, hogy te abban a pillanatban nem érzed az ő hűségét, vagy nem látod teljes valóságában, de ezekben a pillanatokban is tudnod kell azt, hogy az Isten ott van veled, és még ha te nem is látod, akkor is fogja a kezedet, és lehet, hogy ő már a következő lépést készíti elő számodra. De ugye tudjátok, hogy ezeken a szenvedéseken és ezeken a próbatételeken keresztül kell menni. Miért is kell keresztül menni? Gondolj arra, hogy ha el akarsz érni valami célt, ahogy az óra elején beszélgettünk, akkor minden cél eléréséhez nagyon nagy szükség van lemondásokra és áldozathozatalokra. És mivel ezek az áldozathozatalok és ezek a terhek, ezek a szenvedések által válik az a cél nagyon fontossá, ugyanúgy az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban is a próbatételek és a szenvedésnek a különböző megélt fázisai, az, amikor te magad éled át azt, hogy az Isten kivezet téged egy problémából, kivezet egy nehézségből, akkor a te számodra az Isten egy új tulajdonságát bizonyítja be, megingathatatlanul, hiszen te magad élted át, nem mások mondták neked, nem a Bibliából olvastad csupán, hanem te tapasztaltad meg. És ez nagyon fontos, hogy ezt a tapasztalatot, ezt az Isten tapasztalatot átéld, és hogy utána nyilván az Istennel való kapcsolatod egy még mélyebb szintre kerüljön. Még közelebb érezzed magadnak, még inkább járja át a lelkedet az, hogy ő a te életed ura. néha megesik, hogy csalódunk, vagy csalódást okozunk, vagy visszaélnek a szeretetünkkel, vagy mi bántunk meg más valakit, ez gyakran elő szokott fordulni velünk, hiszen a szeretet kétirányú utca. Nem elég adni, el is kell fogadni. Nem elég elfogadni, viszonozni kell azt. Mint egy beszélgetés. Ha csak egy valaki beszél, akkor az egy monológ szónoklat. Ha azonban a másik válaszol és reagál, és elindul egy üzenetváltás, akkor már tényleg beszélgetünk. A barátság is mindig két emberen áll, hiába bízom a másikban, szeretem őt, ha ő ezt nem viszonozza. És persze fordítva is így van. Ti mennyire tudtátok az eddigi életetek során a barátságnak a mélységeit ilyen szempontból megtapasztalni, vagy mit éltetek át?
Nekem szerencsére olyan barátaim vannak, akikkel nem volt ilyen nagyobb csalódás, vagy bármilyen, hogy nem bíztunk volna meg egymásban, vagy akármilyen, úgyhogy szerencsére így ilyen még nem történt.
Nóri?
Nekem már volt ilyen csalódás, és nagyon rossz érzés volt ezt megélni.
Amikor te teljes lélekkel és teljes szereteteddel megbízol a másikban, és úgy gondolod, hogy ismered őt, és azt gondoltad eddig, hogy ő ezt viszonozza. Ezek által tudunk nagyon-nagyon mély sebeket kapni, hiszen a szeretet sebezhetővé tesz. Ha megszeretsz valakit, onnantól fogva fontossá válik a számodra. Fontos lesz az, hogy ő boldog legyen, fontos lesz az, hogy ő visszamosolyog-e rád, azért, mert ő az, akit te a szereteteddel elhalmozol. És az a legjobb nyilván, hogyha ezt valaki viszonozza a számodra, és nagyon nehezen tudjuk ezeket a visszautasított szereteteket elkönyvelni, vagy elhelyezni az életünkbe. Nagyon sokszor nem tudunk vele mit kezdeni, hogy miért nem fogad el valaki, miért nem szeret téged, és miért nem akar barátkozni veled. A hit a barátsághoz és a beszélgetéshez hasonlít, hiszen személyes kapcsolatot jelent az Istennel. Ő megbízik bennünk, és mi is megbízhatunk benne. A Biblia nyelve ezt úgy fejezi ki, hogy a hit és a hűség szorosan összetartoznak. Hűségesnek találtad Ábrahám szívét, mondja az Isten, és szövetséget kötöttél vele. Meg is tartottad szavadat, mert igaz vagy. Gondoljátok végig, gyerekek, van-e olyan ember, akiben bízol, akihez hűséges vagy, és aki hűséges hozzád?
Nekem, hál' Istennek, vannak ilyen emberek az életemben, és nagyon hálás vagyok értük.
Szerencsére nekem is vannak ilyen emberek az életemben már eléggé régóta, és én is nagyon hálás vagyok nekik.
Nekem is vannak ilyen emberek, és én is hálás vagyok értük. Nekem a családom, akik a legjobban hisznek bennem, meg hogy hűségesek hozzám, meg szerintem a barátaim is.
Biztos előfordult már, hogy volt már olyan, amikor el akartál futni a világ elől, vagy gondjaid voltak. Épp őt kerested meg. Valószínűleg azért volt ez így, mert mellette biztonságban érezted magad. A hit ezt jelenti, úgy érezi a hívő ember, mint aki biztos helyen elbújt, elrejtőzött az Istennél. Az Isten a mi számunkra a sziklánk, a mencsvárunk, a szabadítunk, akivel elrejtőzködhetsz, akiben megnyugodhatsz. A hit tehát valamiképpen a kedvenc zugom a saját szobám, ahol magamban lehetek, egy hely, ahol biztonságban vagyok, ahol senki sem fenyeget. A hit az a zug, ahol elfeledkezhetem minden bajomtól, gondomtól. Isten itt olyan szeretettel van irántam, hogy önmagam lehetek, olyan, mintha átölelne. Nem kíváncsiskodik, nem kutakodik az életben, nem telepszik rá a nyakamra. Őnála önmagam lehetek. Nem erőszakos, hanem türelmes tud lenni, és békén is tud hagyni, de én bármikor fordulhatok hozzá. Ebből erőt meríthetek, önbizalommal bátrabban jöhetek elő a kuckómból. Isten az ember számára valódi erőforrás. A hitben tehát arra találunk rá, aki az életünknek tartást, biztonságot és erőt ad. Nyilvánvaló, hogy ti is szerettek elbújni a világ elől. Hová szoktatok elbújni a világ elől? Megosztjátok-e velünk?
Én a szobámba és a természetbe szoktam legtöbbször, mert ott egyedül lehetek a gondolataimmal és Istennel.
Én is a szobámba szoktam menni, és én lovagolni, mert olyankor mindig szabadnak érzem magam.
Hát én is a szobámat mondanám, hiszen számomra így az a legbiztonságosabb hely.
Van-e olyan barátod, rokonod, akinél biztonságban érzed magad?
Én a nagyszüleimnél is biztonságban érzem magam, és van olyan barátom is, akinél nagyon otthon érzem magam, és biztonságban vagyok náluk.
Én is a családomat mondanám, illetve a barátaimat és a rokonokat.
Én a nagymamámat mondanám, és a családomat.
Én is nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nekem is vannak ilyen rokonaim, akikhez biztonsággal oda tudok menni, és ott boldog, meg szabad lehetek.
Ismersz-e olyan embert, aki megerősít, bátorít, és akire felnézel?
Szerintem így a szülők is olyanok, hiszen ők mindig hisznek bennem, és megerősítik azt, hogy meg tudom valósítani azt, amit kitűztem magam elé.
Engem is a családom inspirál, meg a barátaim, meg igazából ők támogatnak szerintem a legjobban.
Az ember élete során sokszor találkozik szimbólumokkal. Mit is jelent ez a szó? Ma sokan azt mondanánk, hogy jelkép, olyasmi, ami valahogy többet jelent önmagánál. Ha szeretek valakit, akkor rózsát adok neki ajándékba. Számára ez a rózsa nem pusztán egy kis virág, hanem annak a hatalmas szeretetnek a jelképe, amit a megajándékozott iránt érzek. Ez a szálvirág olyan ajándék, ami több önmagamnál. A szó az ókori görögöknél ered, akiknek volt egy sajátos szokása. Szövetségkötéskor a két szerződő fél ketté tört egy értékes tárgyat, leggyakrabban egy gyűrűt, és külön-külön őrizték a két felét. Amikor aztán szerették volna gyakorlatban is megvalósítani a szerződést, akkor arról ismerték meg egymást, hogy összeillesztették a két felet. Ebből a szokásból ered a szimbólum szó, amely már bizonyára irodalmi tanulmányaitokban is előfordult. A szimbólum tehát valamely gondolati tartalom, eszme, érzés elvont fogalomnak az érzéki jele. Mit nevezünk mi keresztények szimbólumnak?
A hiszek egyet, tehát a hitvallást, az egyház közössége és az új tag, akit éppen akkor keresztelnek meg, szövetséget kötnek egymással.
Kereszteléskor a pap megkérdezi a keresztelendőt, ha a csecsemőről van szó, akkor a szüleit és a keresztszüleit a hitükről. Milyen kérdést tesz fel?
Hiszel-e, hisztek-e?
Ők ekkor mit válaszolnak?
Hiszek és hiszünk.
Olyan ez, mintha a gyűrű két felének az összeillesztése. Szövetség jön létre az egyház és a keresztelendő ember között. Ők innentől kezdve összetartoznak, mert ugyanazt hiszik. Most már van egy kis közös ügyük, egy csapatot alkotnak. Így vagyunk mi keresztények egy csapat, hogy közös a mi hitünk, az Istenben való megtapasztalt élő hitünk, amiben éljük a keresztény életünket, és ami mindenkor összekapcsol minket. Ez a hit ad nekünk erőt a hétköznapokban, ez a hit az, ami táplál minket, és a Krisztusba vetett hitünk az a forrás, ami egész életünkben erőt ad. Kívánok nektek az elkövetkezendő napokra olyan hitet, ami szikla szilárd, és olyan erős, ami kibírja az életnek a megpróbáltatásait. Ezért fohászkodjunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi meg a várost, hiába virrasztások őrizők. Hiába néktek hajnal előtt kelni, rohanni, futni késő éjjelig, és verejtékkel enni kenyeret. mert akit kedvel az Úr és szeret, annak álmában is ad eleget. Az Isten ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom, mint a hős kezeiben a nyilak, a serdülő éjfiak olyanok. Boldog az az ember, ki Istenére néz, ilyenekkel tölti meg a tegezét, ilyenekkel tölti tegezét. Rettegni, aggódni semmi oka, ha szóváltása van a kapuban. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi meg a várost, hiába virrasztások őriző. Hiába néktek hajnal előtt kelni, rohanni, futni késő éjjelig, és verejtékkel enni kenyeret. Mert akit kedvel az Úr és szeret, annak álmában is ad eleget.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101.